Kezdődik a híradó kedden este, Szöllősi György vagyok, jó estét kívánok! Nyolc százalékkal nőtt az ipari termelés, ez elsősorban a járműgyártásnak és a belső fogyasztás bővülésének köszönhető. A hétvégéig összeszámolják az átjelentkezők és a külföldön szavazók voksait, az új országgyűlés május elején alakulhat meg. 11 000-rel többen jelentkeztek a felsőoktatásba, mint tavaly, az államtitkár szerint a kiszámíthatóbb környezet vonzza a tovább tanulni vágyókat. Zavargások Kelet-Ukrajnában, az oroszok lakta nagyvárosokban több helyen kikiáltották a terület függetlenségét. Egyre jobban teljesít a magyar ipar. Februárban a termelés több mint 8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit a Központi Statisztikai Hivatal számításai szerint. Ez 3 éve a legjobb adat. Éves összehasonlításban már a 9. egymást követő hónapban nőtt az ipari termelés. Elemzők szerint a következő hónapokban is folytatódhat a kedvező tendencia. Ez segíti, hogy az európai gazdaság is egyre jobb állapotba kerül.
Ebből van 302 darabos megrendelésünk.
A legújabb divatnak megfelelő nyári ruhát készítik ebben a nyíregyházi varrodában. A 35 főt foglalkoztató cégnél emellett különböző munkaruhákat is gyártanak nyugat-európai kórházaknak. A kis cég árbevétele tavaly meghaladta a 100 millió forintot. A könnyűipari vállalkozásnak az utóbbi időben folyamatosan növekedtek a megrendelései.
A külföldi bérmunkára dolgozunk, tehát olasz, francia és svájci piacra, olasz piac, illetve francia piacra divatárut, míg a svájci piacra orvosi viseletet gyártunk a német, illetve svájci kórházak számára.
Bár a könnyűipari vállalkozások is megerősödtek az elmúlt évben, de az ipar húzóágazata még mindig a feldolgozóipar és ezen belül is a járműgyártás. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint leginkább ennek az ágazatnak köszönhető, hogy februárban a termelés több mint 8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A szaktárca szerint jó hír, hogy az európai gazdaság is egyre jobb állapotba kerül, ami segíti az autóipari exportot. És ezzel együtt a járműgyártás további bővülését.
Európai Unió nyugati részén jelentősen megélénkült az érdeklődés a gépjárművek iránt, tehát elkezdődött a felvásárlás, Magyarországon is elkezdett bővülni a fogyasztás, úgyhogy ezek jelentős szerepet játszottak abban, hogy a gépjárműgyártó kapacitás január hónapban több mint 30%-kal bővül.
A híradónak nyilatkozó elemző szerint, ha tovább gyorsul az ipari termelés, az még a várakozásoknál is nagyobb gazdasági növekedést eredményezhet az idén.
Ez a mostani adat, illetve az egész tendencia, ami kibontakozott az iparon belül, egy nagyon jó hír a gazdasági növekedéssel kapcsolatos várakozások szempontjából, hiszen erősítheti azt, hogy akár a 2% fölötti régió is elérhető a GDP bővülés tekintetében, és még akár a befektetői bizalmat is javíthatja az ország iránt.
Tavaly az ipar 30%-kal járult hozzá a GDP növekedéséhez. Ez az adat messze meghaladja az uniós átlagot. Ennek alapján Magyarország az Európai Unión belül az első 5-6 ország között szerepel.
Javította a magyar gazdasági növekedésre adott idei előrejelzését a Nemzetközi Valuta Alap. Az IMF legfrissebb előrejelzésében 2%-os GDP növekedéssel számol, míg korábban 1,3%-ot várt. Közben az idei magyarországi inflációra vonatkozó előrejelzését az IMF jelentősen 3-ról 0,9%-ra csökkentette. Indulhat az ipari rezsicsökkentés. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter azt mondta, megkezdik az ehhez szükséges intézkedések kidolgozását. Németh Lászlóné szerint ennek része lesz egy non-profit közműszolgáltató felállítása. Elemzők szerint, ha a háztartások után a cégek is olcsóbban jutnak energiához, az tovább javíthatja a magyar gazdaság versenyképességét.
Ebben a forgácsoló üzemben az áramköltségek teszik ki a kiadások mintegy felét. Úgy számolnak, ha kevesebbet kellene fizetniük, több maradna fejlesztésekre, és ezzel együtt javítani tudnák versenyképességüket is a többi vállalkozáshoz hasonlóan.
Nevezzük el ipari rezsicsökkentésnek. Ezt a folyamatot is el tudjuk indítani.
A Nemzeti Fejlesztési Miniszter a tavalyi rekord árbevételt elért magyar villamos művekben jelentette be, hogy a lakosság után a vállalkozások terhein is enyhíteni fognak. Az ipari rezsicsökkentéssel pedig üzennek a befektetőknek is.
Fontos számunkra, hogy Magyarország a leendő beruházók számára egy vonzó terület legyen. Úgy gondoljuk, hogy azzal, hogyha megteremtjük az olcsó energiaellátás lehetőségét a leendő beruházóknak, a leendő fejlesztőknek, ezzel vonzóvá tudjuk tenni az országot számukra.
A szakminiszter elmondta, már megkezdték az ipari rezsicsökkentés feltételeinek a megteremtését. Ennek érdekében egy non-profit közműszolgáltatót hoz létre a kormány, és az ehhez szükséges közműszolgáltatási törvényt várhatóan még az idén elfogadja az országgyűlés. Németh Lászlóné szerint az ipari rezsicsökkentéshez nélkülözhetetlen a paksi erőművi blokkok üzemidejének meghosszabbítása, és később az atomerőmű bővítése is. A villamos művek vezetése szerint a paksi fejlesztés az évszázad beruházása, amiben 40%-ban magyar cégek vesznek majd részt.
Az ehhez szükséges felkészítést elkezdtük az MVM csoport, illetve az MVM Paks 2 részéről, hiszen megszólítottuk a hazai vállalkozásokat ezzel a lehetőséggel, jelentkeztek sokan rá, a minősítés és a biztonsági követelményeknek történő megfelelés van folyamatban.
A paksi beruházás mellett az MVM kormányzati felhatalmazással újabb nagy cégvásárlásokra készül. Így például már megkezdődtek a tárgyalások a fővárosi önkormányzattal a főgáz többségi tulajdoni hányadának megvételéről. Emellett folytatódnak a megbeszélések az E.ON három gázhálózati, illetve ügyfélszolgálati társaságának a megszerzéséről is.
Május 5-én vagy 6-án tarthatja alakuló ülését az új országgyűlés. Addigra kell ugyanis lezárni a jogorvoslati eljárásokat, kihirdetni a választások hivatalos végeredményét. Közben az átjelentkezők szavazatai már megérkeztek a Nemzeti Választási Irodához, néhány külképviseletről azonban még várják a szavazatokat. Miután minden megérkezik, a borítékokat szétküldik a választókerületekbe, ahol a hétvégéig összesítik azokat.
Az ajtó bezárásra került, ide senki sem megyek be.
Lepecsételt ajtó mögött szigorú biztonsági előírások mellett őrzik az urnákat Miskolcon. Országszerte 106 olyan szavazókör van, ahol vasárnap este nem számolták meg a szavazatokat. A következő napokban ide érkeznek meg az átjelentkezők voksai és a külképviseleten leadott szavazatok is, amiket összekevernek azokkal, amik már az urnában vannak.
Megvizsgálják, hogy az urnák sértetlenek, majd ezt követően történik meg az április 6-án a szavazókörben leadott szavazatoknak, valamint a külképviseleten leadott és az átjelentkezők által leadott szavazatoknak a számlálása.
A több mint 120 ezer átjelentkező szavazatai már megérkeztek a Nemzeti Választási Irodába. A 97 külképviselet közül pedig 71 küldte be az urnákat a központba. A borítékokat már elkezdték válogatni, a következő napokban pedig innen küldik azokat vissza az egyéni választókerületekbe. A szavazatokat legkésőbb szombatig kell összeszámolniuk a bizottságoknak, így akkor lesz végleges, ám még nem jogerős végeredmény az egyéni választókerületekben.
Május első napjaira lehet jogilag is végső eredmény.
Az országos listás eredményt legkésőbb április 25-éig kell megállapítani, mondta a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában a Nemzeti Választási Bizottság elnöke. Patyi András hozzátette, végleges eredményt azonban csak napokkal később lehet hirdetni a fellebbezési határidők miatt.
Az három napon belül lehet benyújtani, és a kúria legkésőbb három napon belül dönt, ami azt jelenti, hogy 25 meg 6, az körülbelül május legeleje.
Az új országgyűlés alakuló ülését a választás után 30 napon belül kell összehívni a köztársasági elnöknek, legkésőbb tehát május 6-ára. Az új alaptörvény szerint akkor akár már az új miniszterelnök személyéről is dönthetnek.
Megalakulnak a képviselőcsoportok, elfoglalja pozícióját az országgyűlés vezetője, vezető tisztségviselői, megválasztásra kerül a háznagy, és hogyha minden optimális, akkor szavaznak a miniszterelnök jelölt személyéről, és az ő pozíciója is megerősítésre kerül.
Ezután alakulhat meg az új kormány is, várhatóan legkésőbb május végéig.
Már több mint 63 ezer darab levélszavazatot számoltak meg a Nemzeti Választási Irodában. Idén először volt lehetőség arra, hogy a Magyarországon lakcímmel nem rendelkező állampolgárok leadhatták szavazataikat. Az Európai Unióban egyébként mindössze 3 olyan tagállam van, ahol nem voksolhatnak azok, akiknek a szavazás helyén nincs lakcímük.
Igen, és hogy itt vannak, mennyi 18, hogy is lehetőség van adva.
Kerekes Sándor március végén töltötte ki a szavazólapot, hozzá hasonlóan az országgyűlési választáson. Csak nem 200 ezer külhoni magyar állampolgár vehetett részt. A szabadkai festőművész szerint megerősítést kapott azzal, hogy ő is voksolhatott.
Nem anyagi, nem erkölcsi, hanem emberi mi voltomat erősítették meg ezzel, hogy én, mint külhoni állampolgár tudok szavazni.
A parlamenti választáson először volt lehetőség arra, hogy olyanok is szavazhassanak, akiknek nincs magyarországi lakcíme. Az Európai Unió tagállamaiban azonban ez általánosnak mondható.
Azt lehet mondani, hogy akár a helyi hagyományok, akár történelmi okok miatt, de egyáltalán nem számít kivételesnek az Európai Unióban, hogy az adott ország határain túlélő, lakcímmel nem, de állampolgársággal rendelkező személyek részt vehetnek az adott ország országgyűlési választásain.
Mindössze 3 olyan uniós ország van, ahol nem szavazhatnak a külföldön élő állampolgárok, mindenhol máshol viszont igen. 16 országban pedig levélben is le lehet adni a voksokat külföldről. A postai szavazás módját mutatja az osztrák belügyminisztérium osztályvezetője. Ausztriában sincs szükség bejelentett állandó lakcímre a voksoláshoz. A választási törvény szerint független attól, hogy az osztrák állampolgár Ausztriában vagy az országon kívül él, szavazhat a postai szavazólapon, mondja a belügyi tárca osztályvezetője. Ez a német férfi pedig évek óta Budapesten él, a lakcíme is itt van. A német választási törvény értelmében mégis szavazhatott, legutóbb tavaly levélben.
Ilyen levél formában működik Németországban, be kell jelentkeznem, hogy szeretnék választani, és akkor ide elküldték a papírt, ami szükséges, és azt visszaküldtem a német országban, ennyi volt.
Romániában is szavazhatnak a kettős állampolgárok, akkor is, ha nincs ott lakcímük.
Megyünk a konszulátus, és oda nézett igazolvány, és utána írja egy papír, nincsen előre, és utána írja a papír, és akkor utána kaptam másik papír, és bírom szavazni.
Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap esti beszédében a mostani magyarországi választás legfontosabb újdonságának nevezte, hogy a határon túli magyarok is élhettek a szavazati jogukkal.
Indult az európai parlamenti választás kampánya, több párt már gyűjti az induláshoz szükséges aláírásokat. Magyarország összesen 21 képviselőt küldhet Brüsszelbe, hogy melyik párt mennyit, azt a május 25-én leadott szavazatok aránya dönti el.
Az európai parlamenti választásokra kaptam értesítőt.
Szabó Zsuzsanna hétfőn kapta meg az európai parlamenti választásról szóló értesítőt. Először ki sem bontotta. Azt hitte, késve érkezett egy levél az országgyűlési választásokról. Az értesítőket hétfőn kezdte el kézbesíteni a Magyar Posta, és legkésőbb április 14-éig mindenki készhez kapja.
Részt vettem az országos választáson is, elmentem szavazni, és fontosnak tartom az európai parlamenti választásokon való részvételemet is, mert úgy gondolom, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy kik képviselnek minket az Európai Unióban.
Magyarország 3. alkalommal delegálhat képviselőket Brüsszelbe. Május végén azonban nem csak nálunk, hanem az Unió mind a 28 tagállamában döntenek az európai parlamenti képviselőkről. Csak pártlistákra lehet majd szavazni. Magyarország összesen 21 képviselőt küldhet Brüsszelbe.
Ajánlóív az európai parlament tagjának választásán.
Többen már gyűjtik az induláshoz szükséges ajánlásokat, így a Haza nem eladó mozgalom is, amely a 6. legtöbb szavazatot kapta a vasárnapi országgyűlési választásokon.
Összesen 5000 ívet vettünk át, 20000 érvényes aláírást kell összegyűjteni, de az előző tapasztalatokból már tudjuk, hogy hát egy 20-30%-kal túl kell teljesíteni.
Az MSZP is átvette már az ajánlóíveket. A párt lista vezetője arról beszélt, május végén 30% feletti eredménnyel lenne elégedett, ami jobb lenne, mint a múlt vasárnapi volt.
Nem vagyok hülye, tehát én is látom a múlt vasárnapi eredményeket. Én azt gondolom, hogy realisztikusan 5-8 mandátum van abban a potenciálban, amit a Magyar Szocialista Párt képes elérni.
A Jobbik is megkezdte a kampányt. A párt elnöke szerint népszavazáson kellene dönteni az ország Európai Unióhoz fűződő viszonyáról.
A népszavazáson el kell érnünk azt, hogy Magyarország mozgástere bővüljön az Európai Unión belül, akár a magyar föld megvédése szempontjából, akár a magyar vállalkozások protekcionális segítése, támogatása szempontjából.
A pártelnök hozzátette, jobb eredményre számít, mint amit pártja 5 évvel ezelőtt elért az EP választáson.
Újabb állami vezetők gratuláltak Orbán Viktornak a Fidesz országgyűlési választási győzelméhez, közölte az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője. Levelet írt többek között Vlagyimir Putyin orosz elnök, Recep Tayyip Erdoğan Törökország miniszterelnöke, Horst Seehofer bajor kormányfő, a CSU elnöke, és Mihály Spindeleger osztrák alkancellár, az Osztrák Néppárt elnöke is. Nem mond le Mesterházy Attila a vasárnapi vereség miatt. Az MSZP elnöke azt mondta, ők mindent megtettek, amit megtehettek. A baloldali pártvezetők hivatalos nyilatkozataikban azt hangsúlyozzák, hogy nem akarják hibáztatni egymást a vereségért. A szimpatizánsok és az internetes újságírók azonban egyre több helyen vetik fel Mesterházy Attila felelősségét.
Ez a küzdelmünk ma este vereséget szenvedett.
Ez súlyos kudarc a kormányváltóknak.
Nem tudok és nem akarok gratulálni.
Súlyos vereségnek nevezték a választások végeredményét a baloldali pártszövetség vezetői vasárnap, és sorra arról beszéltek, nem hibáztathatják egymást a vereség miatt.
Mielőtt elindul a önök is mi közöttünk egymás hibáztatásának jól ismert játéka, azt szeretném önöknek mondani, hogy némi politikai tapasztalattal a hátam mögött én ebben nem fogok részt venni.
Én abban nem fogok részt venni semmiféleképpen, ami arról szól, hogy ezt az együttműködést belülről elkezdjük szétzilálni.
Semmi olyan személyeskedő állítást nem kívánok megfogalmazni, amely partnereinket érinti, hiszen hogyha 2 nappal ezelőtt még képesek voltunk együtt kampányolni, akkor én nem szíthatom őket.
A politikusokkal szemben viszont baloldali szimpatizánsok és újságírók is elemzik az okokat. Többen Mesterházy Attilát hibáztatják. Mesterházy Attila, húzz el a francba! Ezt üzente az MSZP elnökének egy blogíró hétfőn. Egy másik pedig azt írta az MSZP elnökének, Mesterházy úr, tényleg nekem kell szólnom.
Felajánlja a lemondását?
Nem.
Mesterházy Attila viszont azt mondta, nem mond le. Szerinte mindent megtettek, amit lehetett.
Ami tőlünk függött, az mindent megtettünk a választásokért.
A HVG már a választások estén arról írt, együtt PMS források szerint Mesterházy a kudarc legfőbb oka. A lap azt szellőztette meg, hogy Bajnai Gordon pártjánál úgy látják, a siker gátja a Magyar Szocialista Párt volt, illetve azon belül Mesterházy Attila. A híradó úgy tudja, a HVG Szigetvári Viktortól kapta ezt az információt, az Együtt PM társelnöke ezt cáfolta.
Mesterházy Attila tisztességgel küzdött, most idáig lehetett jutni, nyilvánvalóan az MSZP-nek magának is értékelnie kell ezt a dolgot, de én, mint egy másik pártban politizáló ember, erről nem mondhatok véleményt.
Forrong az MSZP, ki mer neki menni Mesterházynak? Ezt a kérdést már kedden délután tette fel a HVG. A lap szerint parázsvita lesz a szocialisták hétvégi tanácskozásán, ahol várhatóan a választási eredményeket értékelik. A cikk úgy fogalmaz, a pártvezetéssel szemben kritikus politikusok szerint megkerülhetetlen Mesterházy felelősségének felvetése.
Nem lesz frakciója Bajnai Gordonnak, összesen 4 együtt PMS képviselő jutott be a parlamentbe, ez azonban kevés a frakció alapításhoz. Úgy tűnik más baloldali pártból sem csatlakozik hozzájuk senki. Bajnai Gordonék ugyanis délelőtt azt közölték, semmilyen kompromisszumot nem kötnek, inkább önállóan politizálnak az országgyűlésben. A kampányban még, ahogy fogalmaztak, fájó kompromisszumokat kötöttek, ennek súlyos vereség lett a vége.
Én otthon a konyhában egyedül ittam meg egy üveg vörösbort.
Bajnai Gordon egy egész üveg vörösborral.
Nekünk is fájtak azok a kompromisszumok, amiket meg kellett kötni. A magyar politikum megkerülhetetlen tényezőjévé vált unikum ennek a szimbóluma.
Jávor Benedekék pedig az elhíresült unikumokkal tudták csak elviselni, hogy januárban Gyurcsány Ferenccel kerültek egy csapatba. A kampányban többször hangoztatták, hogy fájó kompromisszum volt a szövetség a DK elnökével. Bajnai Gordon még a Kormányváltók Szövetségének utolsó nagyválasztási nagygyűlésén is beszélt arról, tudja milyen nehéz az, amikor kényszerű egyességet kell kötnie.
Nehezedre esik kompromisszumot kötnöd, hidd el, ezt én is jól tudom.
A kampányban Bajnai Gordon az Együtt PM vezetője azt mondta, a választáson majd kiderül, hogy hasznos volt-e az a kompromisszum, amit kötöttek.
Április 6-án lehet majd bizonyítani, hogy ezek a döntések helyesek voltak.
Ez súlyos kudarc a kormányváltóknak, és súlyos kudarc az Együtt PM szövetségnek is.
Önállóságunkból nem engedünk, ez számunkra április 6-a talán legnagyobb tanulsága. Ezt írta a súlyos kudarc után két nappal közleményében az Együtt PM. Azt is hozzáteszik, bár a négy parlamentbe jutott képviselőjük nem elég a frakció alakításhoz, ők semmilyen kompromisszumot nem kötnek, hogy legyen képviselőcsoportjuk. Szigetvári Viktor, az Együtt PM társelnöke a Híradónak is megerősítette, önállóan akarnak politizálni a parlamentben, és nem kötnek újabb fájó egyességeket.
Nem szeretnénk ebben az ügyben csábítgatni embereket, önálló párt vagyunk, önállóan mérettetjük meg magunkat.
Alig egy nappal a vereség után hétfő este Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke is arról beszélt, hogy a május végi európai parlamenti választáson biztosan külön indulnak, hogy a saját politikájukat képviseljék.
Ki fog derülni példának okáért, hogy visszamegyek az első kérdésére, hogy mennyit vonz és mennyit nem vonz az a demokratikus alternatíva, amit a demokratikus koalíció képvisel.
Mindenki saját jogon igyekszik megméretni magát.
Az MSZP is biztosan külön indul az európai parlamenti választáson, mondta Szanyi Tibor. A szocialista politikus hozzátette, május 25-e után azonban újraindulhat a szövetséges keresés. Itt partnerként az LMP-t is el tudja képzelni Szanyi Tibor.
Eddig is szerintem szinte minden párttal voltak különböző helyi dolgok. Én úgy gondolom, hogy egy helyi MSZP meg egy helyi LMP úgy gondolja, akkor lesz szövetség. Ez ennél nem bonyolultabb.
Vasárnap este Siffer András, az LMP társelnöke azt mondta, korrekt ellenzéki együttműködésre készülnek a szocialistákkal. Úgy tudjuk, ennek része lehet az is, hogy a két párt egymást támogathatja, vagy akár együtt is indulhat az önkormányzati választáson.
Megrendülten idézték fel gyerekkori emlékeiket a Biszkuperben ma meghallgatott tanúk. Olyanokat hívtak a tárgyalásra, akiknek a forradalom leverése után a karhatalmisták elhurcolták és megkínozták családtagjaikat. Ügyvédje szerint Biszku Béla valóban leszámolást sürgetett 56-ban, de ez még nem bizonyítja, hogy utasítást adott volna az emberölésekre. Az ügyészség háborús büntettel vádolja a volt belügyminisztert.
A 93 éves Biszku Bélát, akinek az utóbbi hónapokhoz képest szemmel láthatóan megromlott az egészségi állapota, egy rokona és egy ismerőse támogatta be a tárgyalóterembe. Az egykori belügyminisztert az 56-os forradalom utáni megtorlások miatt háborús büntetvádjával állította bíróság elé a budapesti nyomozó ügyészség. 1956. decemberében két helyszínen, a budapesti Nyugati téren és Salgótarjánban is tüzet nyitottak a kommunista karhatalom tagjai. A két lövöldözésnek összesen 49 halálos áldozata volt. Biszku Béla fülhallgatón keresztül hallgatta, ahogy a tanúk felidézték emlékeiket a megtorlásokról.
Fizikailag is bántalmazták édesapámat, illetve azokat a kollégákat, akiket úgy szintén bevittek a rendőrösre.
Eljöttek és elvitték apát, utána legközelebb csak másnap reggel láttam, ágyba fekvett, kegyetlenül összeverve.
Biszku Béla ügyvédje, Magyar György úgy véli, a tanúvallomások nem alkalmasak a vád alátámasztására. Szerinte ugyanis Biszku Béla azzal, hogy leszámolás sürgetett, még nem adott utasítást bántalmazásra vagy emberülésre.
Valaki egy központi bizottságnak tagja volt valamikor, és ott hozta különféle döntéseket, és ebből arra vonni le következtetéseket, hogy mi történt egy helyi rendőrőrsön, én azt gondolom olyan távoli, hogy itt a felbújtói magatartás jogilag kizárt.
Biszku Béla ellen 2012-ben indított büntetőeljárást a budapesti nyomozó ügyészség. A volt belügyminisztert a kommunista rendszerek bűneinek tagadásával is vádolják. Ezen kívül felelnie kell azért is, amiért a lakásán két éve tartott házkutatáskor 11 darab engedély nélkül tartott lőszert is találtak. A törvényszék várhatóan még a nyári ítélkezési szünet előtt meghozza az első fokú ítéletet. Ha a bűnösnek találják Biszku Bélát, akkor akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat.
Kétnapos ülést tartanak Budapesten 28 Európai Uniós tagállam terror elhárítási egységeinek parancsnokai. Az úgynevezett Atlas csoport tagjainak célja, hogy tapasztalataikat megosszák egymással, így mindannyian azonos eséllyel vegyenek részt a bűnözés és a terrorizmus elleni harcban. Hajdú János, a TEK főigazgatója szerint Magyarország megállja a helyét a többi ország között.
Bőven ott vagyunk most már európai vonalában, amikor arról beszélünk, hogy terrorelhárítási képessége egy adott országnak. A mi központunk ráadásul rengeteg előnnyel rendelkezik, több nagyobb, nálunk lényegesen nagyobb ország, nagyobb költségvetéssel is rendelkező egységekhez képest.
Sérült a magyar államot beperlő vallási közösségek egyesülési szabadsága, azáltal, hogy az új egyházjogi törvény megfosztotta őket egyházi státuszuktól, mondta ki az Emberi Jogok Európai Bírósága. Emellett a bírák szerint nem összeegyeztethető az állammal szemben támasztott vallási semlegesség követelményével, hogy a vallási közösségeknek a parlamenttől kell kérniük, hogy újra egyházi státust kaphassanak. Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár levélben fordult a norvég kormányhoz. A Magyar Nemzet Online arról írt, hogy a norvég civil támogatási alap több 10 millió forintos támogatásait azaz Ökotárs alapítványhoz köthető konzorcium osztja szét, amely a lap szerint kapcsolatban áll az LMP-vel. Csepregi Nándor, a miniszterelnökség helyettes államtitkár az MT-nek azt mondta, azért fordultak a norvég kormányhoz, mert a magyar kabinet szerint közpénzeket magánszervezetek nem oszthatnak Magyarországon. Gazdaságtudományi tanulmányok, műszaki, pedagógus vagy orvosi pálya, ezek a legnépszerűbb szakok, amiket a felvételizők megjelöltek. Idén több mint 106 ezeren jelentkeztek valamilyen felsőoktatási intézménybe, 11 ezerrel többen, mint tavaly. A létszámnövekedés az ELTE-n a legszembetűnőbb, a jelentkezők 12%-a ezt az egyetemet jelölte meg az első helyen. A felsőoktatási államtitkár szerint a kiszámíthatóbb környezet tette vonzóbbá a továbbtanulást.
Nyújtsa már fel a kezét az, aki szeretne tovább tanulni közületek felsőoktatásban.
Szinte mindenki szeretne tovább tanulni a Salgótarjáni Bolyai János gimnáziumban. Strehó Tímea orvosnak készül, ezért a Sotét jelölte meg első helyen.
Ez már egy nagyon régi gyerekkori álmom, mindig is orvos szerettem volna lenni, és ezért nagyon sokat tettem eddig is, és most is teszek, már gőzerővel készülök az emelt szintű kémia és biológia érettségikre.
Idén több mint 106 ezeren jelentkeztek felsőoktatási intézménybe, 11 ezerrel többen, mint tavaly.
Magyar felsőoktatás iránti érdeklődés töretlen.
A kiszámítható felvételi környezet vonza a jelentkezőket, mondta a felsőoktatási államtitkár. Klinkhamer István szerint helyreállt az ágazati béke, így a diákok nyugodt, kiszámítható környezetben hozhattak döntést arról, hol szeretnének tovább tanulni.
A keretszámoknak a 2012-es eltörlése és az állami ösztöndíjnak 2013 elején történt átalakítása az tervezhetővé, és én úgy vélem, hogy mindenki számára elfogadható feltételeket teremt a felsőoktatásban való részvételre.
A jelentkezők közül a legtöbben gazdaságtudományi vagy műszaki pályára készülnek. A népszerűségi listán a harmadik helyen áll a pedagógus képzés. Több mint kétszer annyian jelentkeztek tanárnak, mint 4 éve. A kormány szerint főként a pedagógus életpályamodell bevezetése és a bérrendezés miatt. A jelentkezők 12%-a első helyen az ELTE-t jelölte meg.
Hagyományosan népszerű szakok, azok továbbra is megmaradtak, tehát az örvendetesen az elmúlt években népszerű vált műszaki szakok, mint a gépészmérnöki vagy informatikusi, az idén is növekedett, de ugyanúgy a klasszikus bölcsészeti szakok, olyan, mint a pszichológia vagy az óvópedagógus, ezek szintén növekedtek.
A diákok 97%-a elektronikusan adta be a felvételi kérelmet, közülük a leggyorsabb 8 perc alatt, a leglassúbb több mint 56 nap alatt töltötte ki a jelentkezést. Lapot.
Napközben újabb utcai összecsapások voltak Kelet-Ukrajna orosz ajkúaklata nagyvárosaiban, Donyeckben és Harkivban is. Az orosz barát tüntetők még tegnap este kiáltották ki a területek függetlenségét. Azt mondják, addig küzdenek, amíg nem írják ki a népszavazást az Ukrajnától való elszakadásról.
Nem csökken a feszültség a kelet-ukrajnai Harkivban, annak ellenére, hogy az ukrán rendőrség hétfőn visszafoglalta a megye székház épületét az orosz barát tüntetőktől. Napközben újabb utcai összecsapások alakultak ki. A szakadárok azt skandálták, hogy elegük van az elnyomásból. Donyeckban viszont vasárnap óta orosz barát tüntetők kezében vannak a kormányzati intézmények. A szakadárok kedden tovább erősítették barikádjaikat a megyeháza előtt, mert attól tartanak, hogy az ukrán rendvédelmi szervek megpróbálják visszafoglalni az épületeket. A demonstrálók a megyeháza előtt autógumikat halmoztak fel, pont úgy, ahogy azt a kijevi tüntetők tették néhány hónappal ezelőtt. Addig maradunk, amíg nem írják ki az elszakadásról szóló népszavazást, mondja egy helyi férfi, arra utalva, hogy Kelet-Ukrajna oroszajkú lakossága is népszavazáson akar dönteni a terület hovatartozásáról, éppen úgy, ahogy az a Krím-félszigeten történt. Az Oroszországgal határos Donyecki terület lakóinak csaknem 40%-a orosz nemzetiségű, akár csak a luhanszki és a harkivi népesség egynegyede. A térségben ezért erősödnek folyamatosan a szeparatista hangok, azóta, hogy Oroszország elcsatolta a Krím-félszigetet Ukrajnától. Az oroszajkú lakosságot valószínűleg annak a 40 ezer orosz katonának a közelsége is bátorítja, akik hadgyakorlat ürügyén gyűltek össze a határ túloldalán. Közben Anders Fogh Rasmussen, a NATO főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy ha Oroszország ismét beavatkozna Ukrajna belügyeibe, akkor számolniuk kell a nemzetközi közösség szankcióival. Azt mondta, ez történelmi hiba lenne. Felszólítom Oroszországot, ne játsszon a feszültség élezésére Ukrajna keleti részén. Ezzel a lépéssel ugyanis nemzetközileg is teljesen elszigetelné magát, mondta a NATO főtitkára. Kedden egyébként verekedés tört ki az ukrán parlamentben. Az indulatok azután szabadultak el, hogy az egyik szocialista képviselő azt mondta, a kelet-ukrajnai megmozdulásokat nem Ukrajnán kívülről segítették, mint ahogyan azt a mostani kormány állítja, hanem a helyiek kezdeményezték. Felszólalása közben két nacionalista képviselő erővel ellökdöste az emelvényről, ezután tört ki a verekedés.
Már több mint 1000 embert kellett kimenekíteni Argentina déli és nyugati részéből a heves esőzések és áradások miatt. Megbénult a tömegközlekedés, az iskolák pedig zárva tartanak. Az utcákat özönvíz árasztotta el, ami a legtöbb helyen 1 méter magasan hömpölyög. Az utóbbi napokban olyan sok csapadék esett, amire 40 éve nem volt példa. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy további esőzések és viharos szél is várható, ami valószínűleg tovább rontja a helyzetet. Itthon 5 csecsemő kapott baktériumfertőzést a Szegedi Gyermekklinika koraszülött osztályán. Az egyikük meghalt, azt azonban még vizsgálják, hogy halála összefüggésben volt-e a fertőzéssel. A koraszülött osztályt kiürítették és fertőtlenítették. 4 csecsemő már jobban van, mert csak 2 szorulnak gépi lélegeztetésre. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár szerint példaszerűen jártak el az intézetben.
Azonnal a betegeket máshova irányították, és még a fenyegető koraszülésnél is a mentő más kórházba viszi már a betegeket, tehát a mentőszolgálat is felzárkózott, ez a tiszti orvosi hivatal kijelölte a megfelelő irányokat.
Vádat emelt az ügyészség 3 budapesti fiatal ellen, akik tavaly novemberben a Hanuka idején több helyen is zsidó vallási jelképeket rongáltak meg. A vádirat szerint a rongálást előre eltervezték. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását kéri a bíróságtól.
A 3 fiatal férfi tavaly november 30-án hajnalban, Ablahallúza téri aluljáróban, a térfigyelő kamera felvételén. Ők azok, akik a Hanuka idején zsidó vallási jelképeket rongáltak meg Budapesten.
A 3 férfi tavaly november 30-án a hajnali órákban, ittas állapotban, több fővárosi helyszínen is megrongálta a közterületen felállított vallási jelképeket, amelyel összesen több mint 170 ezer forint kárt okoztak.
A vádirat szerint a 3 férfi a nyugati és a városháztéren felállított hanukiákat rángatta, majd letépte róluk a magyar és héber nyelvű feliratot tartalmazó táblát. A Blahalúza téren azonban fel is borították a vallási jelképet. Az egységes magyarországi izraelita hitközség üdvözli a vádemelésről szóló döntést.
Mindenképpen üdvözöljük az ügyészségnek ezen döntését. Azt gondoljuk, hogy ez egyértelműen kijelöli azokat a határokat, azokat a társadalmi határokat, amiben mondhatjuk, hogy mi az, amit szabad tenni, és mi az, amit nem szabad tenni.
A 3 férfi vallási tisztelet tárgyának megrongálásával elkövetett rongálás, valamint garázdaság vádjával áll bíróság elé. A fővárosi főügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását kérte a 3 férfire. A bíróság, ha elítéli őket, a BTK szerint akár 4,5 évet is kiszabhat rájuk. A Híradót Víg András tudósította.
Követendő példát adnak azok a világhírű cigány zenészek, akiknek emléket állít a józsefvárosi muzsikus cigányok parkja, mondta a Roma Világnapon az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára. Kovács Zoltán hozzátette, a magyar felzárkózási stratégiával, az európai roma stratégiával Magyarország olyan lépést tett, amellyel 20 évvel a rendszerváltoztatás után megpróbálta megteremteni, hogy roma példaképek ne csak a zenében, hanem az élet minden területén megjelenjenek. Kocsis Máté, a 8. kerület polgármestere pedig arról beszélt, történelmi felelősség felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy a romáké a magyar kultúra szerves része, így mindannyiunk közös felelőssége, hogy ápoljuk. Az LMP szerint új irányt és lendületet kell adni a kormányzat esélyegyelőségi és roma politikájának. A párt közleményében azt írta, az új parlamenti ciklus lehetőséget ad az eddigi esélyegyelőségi és roma politika megváltoztatására. A kijevi zavargások és a Szocsi téli olimpia emlékezetes pillanatait megörökítő képekből nyílt kiállítás a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap Aula galériájában. A tárlatot Szabó László Zsolt, az MTVA megbízott vezérigazgatója, és Gazsó L. Ferenc, a Magyar Táviratiroda vezérigazgatója nyitotta meg. A képeket az MTVA és az MTI két fotóriportere, Belicai László és I.S. Tibor készítette. Belicai László kijevi felvételeit több külföldi hírű is átvette, fotói címlapokon is szerepeltek Európában. A téli olimpiáról készült felvételeken pedig többek között Miklós Edit alpesi síző és Kessler Andrea rövidpályás gyors korcsolyázó látható. Új védjeggyel segítenék a hazai sertés ágazatban dolgozókat. A kiváló minőségű sertéshús védjegyet nem csak a tenyésztők, hanem az azt értékesítő éttermek is igényelhetik. A boltok polcain várhatóan már húsvét előtt lehet találkozni az új azonosítóval, amely a szakértők szerint tájékoztatást ad a vásárlóknak arról, hogy a hazai sertéshús az egyik legkiválóbb minőségű az itthoni kínálatból.
Itt születtek, ez eleven már magyar.
Évente 10 000 kismalac születik ezen a Zala megyei sertéstelepen. Az ügyvezető azt mondja, gondosan odafigyelnek arra, milyen takarmánnyal hizlalják őket, és mindig bevizsgálják az etetnivalót.
Megnyugtató alapanyagból, biztonságosan, tehát bevizsgált árukból készült, amiben ugye nincsenek szermaradványok, nincs antibiotikum maradvány.
Főként azt vizsgálja a vágóállat és hústermék tanács is, hogy ki mivel eteti a sertéseit. Aki megfelel a kritériumoknak, ingyen igényelheti a KMS védjegyet, vagyis terméke kiváló minőségű sertéshús lesz. A védjegyet nem csak állattenyésztők, hanem éttermek is igényelhetik, ha van a kínálatban hurka, kolbász, vagy bármilyen magyar sertésből készült fogás.
Igazi magyar, és nagyon finom. Kicsit nehéz, de jó.
A disznótoros ételeket kínáló budapesti étterembe rengeteg turista érkezik.
Meg vannak érte őrülve. Igen. És valahol nem tudom, de ismerik is valahonnan, miért tudatosan úgy jön be, hogy kolbászt akar enni mustárral, párott káposztával.
Az üzlet vezetője azt mondja, csak magyar vágóhídról hozatja a friss sertéshúst.
Debrecenből hozzák. Éjjel 2-kor levágják, 3-kor indul, és 6 órakor itt van a bolt előtt.
A rendszerváltás óta a Magyarországon állattenyésztéssel foglalkozók száma több mint a felére csökkent. Az agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár szerint a védjegy bevezetése segíti az ágazatot.
Nem kisebb célt tűztünk ki, mint hogy a jelenlegi 3 milliós sertés létszámot, amely 2002-ben még 5 milliós, valamikor a rendszerváltozáskor pedig 10 milliós létszámot is elérte, újfent megduplázza. Ehhez természetesen önmagában a védjegy egy eszköz.
A tervek szerint a vevők már húsvét előtt találkozhatnak a boltokban a kiváló minőségű sertéshús védjegyét viselő áruval.
Most jön Mohai Bence a legfrissebb sporthírekkel, aztán pedig időjárás jelentés, utána Grand Hotel és Bosszú. 10 órakor kezdődik ma az este, rögtön utána a híradó, várjuk Önöket, viszontlátásra!